utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek!
Szevasztok, jó
reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Drága hallgatók! Már is folytatjuk, ha itt hallottok valami kis duruzsolás, az azért van, mert Éva, ami szinkrontolmácsunk, már fordít, ugye, Juannak, aki megérkezett közben a stúdióba. És mindjárt kezdjük a beszélgetést Juan Pablo Escobarral, Pablo Escobar fiával, aki Magyarországra látogatott, mert hogy egy újabb könyve jelent meg, ez már egyébként a második. Közlekedési híreinket nézem, hogy van-e valami kis kulacház a központjában, baleset, egy sáv járható kamion versus autó, szép napot, Csabi. Ennyi.
Kivéve kis Kunlacházát, tehát ott nincs csönd nyugalom.
Jó, ott nincsen csönd nyugalom, így van. Na, és hát akkor odafordulunk vendégünk köz, Juan Pablo Escobarhoz és Évához. Hello Éva, jó reggelt kívánunk. Hello Juan, köszönjük szépen, hogy itt vagytok.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek, szervusztok.
Nagyon izgalmas a dolog, megnéztük, hogy pontosan 3 nap hiány, 2 éve volt itt Victoria Escobar, Escobarnak a felesége. Tehát ez egyfajta egyezés, ha lehet mondani, pontosan 2 évvel ezelőtt.
A mama. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, azért, hogy bemutathatom a könyvemet nektek, és nagyon hálás vagyok, hogy rám szánjátok ezt az időt itt most.
Na, hát hol is kezdjük? Olvastam a könyvet, nekem nagyon-nagyon tetszett. Nem lehetett könnyű megírni. Ez úgy értékeli az ember, hogy ez egyfajta számadás a múlttal, és egyfajta tiszta lappal való indulás. De ami engem nagyon érdekelne, hogy mit szólnak az emberek, amikor te bemutatkozol, és kimondod az Escobar nevet. Ha mondjuk valaki nem ismer, mi az első reakció?
Először is azt hiszem, hogy az életemet kockáztattam azért, hogy ez a könyv létrejöjjön, ezt el kell mondanom. Az apám legnagyobb ellenségeivel kellett szóba állnom. Igazából nekik is azt akartam, hogy nekik is legyen hangjuk, hallatszon az ő hangjuk is. Minden egyes könyv, amelyet az apámról írtam eddig, azok írták, akik szeretjük őt. Tehát úgy gondoltam, hogy az ő ellenségeinek is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy szóhoz jussanak. Az életemet kockáztattam annak érdekében, hogy fel tudjam venni a kapcsolatot velük, és hogy megszólaltathassam őket. A kérdés második felére válaszolva, tehát soha nem mutatkozom be az igazi vezeték nevemmel. Nem igazán dicsekszem én ezzel az identitásommal.
És akkor más nevet mondasz? Vagy van egy másik neved, amit használsz?
Igen, abszolút szabályosan és törvényesen nevet változtattam. Most Sebastian Marroquinak hívnak ez a nevem.
De a könyvet mégis úgy írtad, hogy Juan Pablo Escobar.
Hát persze. Az összes kiadónak a döntése ez, azt mondták, hogy hát az eredeti nevemmel, az eredeti identitásommal jelenje meg a könyv. Úgyhogy most hivatalosan így hívnak, de most ez egy ilyen művésznévvel is vált.
A névváltoztatás az azért kellett, mert a mai napig veszélyben vagy, vagy azért kellett, mert az embereknek, hát hogy is mondjam, finoman szóval elutasító véleménye van Escobarról, vagy tudják a múltját, vagy ismerik?
Egyrészt azért változtattunk nevet, hogy el tudjunk menekülni az országban túl erőszak elől, és az ENSZ-től kértünk segítséget, a Vöröskereszttől, a Vatikántól kértünk annak idején segítséget, senki nem volt hajlandó segítséget nyújtani, úgyhogy nem volt semmifajta lehetőség, csak ez. Ugye teljes mértékben minden az előítéletek miatt történt, nem pedig jogilag volt ez, nem volt kényszerűség jogilag arra, hogy nevet változtasson. Egyszerűen nem maradt más lehetőség, csak itt tudtunk elmenekülni, megmenekülni.
Uh-huh. Na nézzük akkor a könyvet, mert egy nagyon érdekes dologgal indul egyébként a legelején. Ugye erős felütése van a könyvnek, mert hogy egyből Barry Seal-lel indítasz, aki ugye édesapád, hát hogy is mondjam, csak beszállítója volt tulajdonképpen. Ő volt az, aki különböző kisebb-nagyobb repülőkkel szállította a kokaint, a kábítószert ugye az Egyesült Államokba. És ő volt az, akit aztán édesapád emberei ugye hát megöltek. Miért érezted fontosnak, hogy leüljél a fiával beszélgetni? Mit vártál ettől a beszélgetéstől? Mit akartál neki elmondani?
Fontos volt, mert valamilyen módon minden áldozattal szerettem volna valamilyen nyugvó pontra jönni, jutni. Ugye nálunk szinte hagyománya van a bosszúnak, benne van a levegőben. Én ezt fel akartam adni, nem akartam ezt tovább folytatni. És nyilvánosan mindenkitől, mindegyes áldozattól elnézést kértem. Nem vagyok büszke erre az erőszakra, ami történt. Sőt, Aaron Steele-lel most szinte baráti kapcsolatban vagyunk, ezt elmondhatom. Egyébként nagyon jó ember, bölcs és igazi tanulságokkal szolgált a vele való beszélgetés. Mind ő, mint az édesanyja meglátogatták a börtönben azokat, akik ő ellenük mindenfajta bűnöket követtek el, és megbocsájtottak nekik. Nem akarnak már gyűlöletben élni, nem akarják tovább ezt. És mi sem. Úgyhogy teljes tisztelet, és utána meg barátság alakult ki közöttünk.
Volt, aki nem fogadta el a bocsánat kérést, bocsánat. Volt, aki nem fogadta el?
150 családnál vagyok eddig kapcsolatban, és eddig nem volt olyan, aki visszautasította volna. 100%-ban mindenki elfogadta ezt a bocsánatkérést. Szerencsére semmilyen olyan sztori nincsen, amely az ellenkezőjét mondaná, vagy mesélni.
Ezt mindig mondják, ezt a 150 fő, de valójában ugye tudjuk, hogy itt több száz olyan emberről van szó, akiknek a kiléte talán még a mai napig sem köztudott, vagy egyszerűen nem tudod őket megtalálni nyilván.
Akiket megölt? Ezt komolyan arra gondolsz?
Megöletett.
Vagy akiket megöletett.
Nincs hivatalos listája, tehát apám áldozatainak nincs olyan listája, amely hivatalos lenne. Nagyon sokat el se ismertek annak, tehát az állam nem nyilvánította őket hivatalosan áldozatnak. Beleértve a Rodrigo Lara családját is, tehát aki akkoriban az igazságügyi miniszter volt. Tehát van egy olyan törvény Kolumbiában, amelyben jóvátételt kell adni az áldozatoknak, és az az igazság, hogy azután születik a törvény, hogy már megtörtént a bűncselekmény a Rodrigo Lara ellen, tehát ő rá nem vonatkozik emiatt, mert később történt. De én nem fogok leállni egészen addig, amíg meg nem találom az összes áldozatot, és elnézést nem kérek, vagy bocsánatot nem kérek tőle.
Hány éves voltál, Paul, amikor az édesapád meghalt?
16 éves voltál.
Ugye írsz a könyvedben az utolsó két hétről is, hogy kellett bujkálnotok, hogy hogyan menekült az édesapátok, és azt említed a könyvben, hogy ő egyfajta... Hát, hogy is mondjam, öngyilkosságot követett azért el, hogy ti megmeneküljetek, mert tudta, hogy ha ő életben marad, akkor benneteket fognak likvidálni és megölni. Továbbra is így gondolod, hogy ő egyébként öngyilkos lett, és lett volna valódi esélye még a menekülése, úgyhogy már egyedül volt, mindenkit megöltek körülötte, és bujkálnia kellett?
Egészen biztos vagyok benne, hogy az apám öngyilkos lett, igen, így van. Az ő halála semmiképpen nem azt nem övezte mítosz a számunkra. Ezt említette többször is, hogy az egyik megoldás az ez lehet. Sőt, az az igazság, hogy engem is egy adott alkalommal megtanított arra, hogy hogyan kellene majd elvégeznem a feladatot, megmutatta, hogy a fegyverrel hogyan kell bánni, hogyha eljön a pillanat, hogy el tudjam követni. Egész élete során elmondta nekünk, azt folyamatosan emlegette, hogy inkább ő vett véget a saját kezével az életének, mint hogy más.
De ez egy képletes öngyilkosság, tehát amit a Narcosban látunk, hogy ő egy tetőn halt meg, és lelőtték. Azt gondolom, így történt, hogy a hadsereg likvidálta.
öt különböző verzióról tudok arra vonatkozóan,
hogy hogyan ölték meg. Tehát ő sem tudja mai napig, hogy halt meg az édesapja.
Én tudom, hogy történt, csak öt verzió kereng a világban arról, hogy hogyan halt meg ő. Az észak-amerikaiak azt mondják, hogy ők voltak. A kolumbiai rendőrség a két könyvet is írt, az egyikben azt állítják, hogy ők végeztek vele, a másikban azt állítják, hogy nem ők végeztek vele, de a valóság az az, hogy az apám azt a napot választotta ki, hogy ő véget vessen a saját életének.
Amikor te gyerek voltál, akkor te tudtad, hogy az apukád mivel foglalkozik? Vagy egészen fiatal korodban még nem, és ahogy elkezdtél nőni, cseperedni 10-12 évesen, egyszer csak elkezdtél erre rálátni, hogy az édesapád miből szerzi a vagyonát, és miből lett milliómos?
Az apám maga mondta nekem már elég fiatal koromban, hogy ő egy bandita.
Azt mondta, hogy bandita, vagy azt mondta, hogy kábítószerrel kereskedik?
Ezt a szót használta, bandita, ő egy bandita. És hogy ő ebből él, és hogy ezzel foglalkozik. Úgyhogy ezután már semmi nem okozott gondot, tehát amikor jöttek a hírek, akkor ő neki nem okozott gondot elismerni azt, hogy az tényleg az volt, ami megjelent a hírekben. Kézzel írt levelek vannak a birtokomban, amelyekben ő feltárja azt, hogy ő mi mindent csinált. Tehát a bombákról, az emberrablásokról, a gyilkolásokról mind-mind szó van.
És ezek miatt ő bocsánatot kért, vagy megmagyarázta, hogy miért van erre szükség, vagy hogy ő más utat nem járhat? Vagy mi volt az oka annak, hogy ő ezt csinálta? Amikor...
Ő tudta azt, hogy jobb, ha ő meséli el a dolgokat nekem közvetlenül, nem pedig a sajtóból értesülök arról, hogy miket is csinál. Szerintem, én ezt úgy értelmezem, hogy szerintem ez egyfajta tisztelet volt az ő részére a fia iránt. Látta a többi mafiózónak a gyerekeinek a sorsát, hogy a gyerekeknek azt mondták ezek a mafiózók, hogy ők vállalkozók, üzletemberek, és igazából a sajtóból tudták meg, hogy mivel is foglalkoznak igazából a szülők, a szüleik. De ez nem ez volt az én esetemben.
Te láttad édesapádat erőszakot elkövetni, vagy amikor otthon volt, akkor ő, ahogy a könyvedben is írod, egy nagyon békés családszerető ember volt. Olyan, mintha két különböző ember lett volna. Egyrészt az emberi életekkel könnyen leszámoló bandita vezér, kokain csempész, drogdíler, a másik oldalról meg egy szerető családapa, ahogy ti láttátok. Te láttad az átmenetet, vagy láttad a másik arcát? Amiről írsz a könyvben, hogy másokkal hogy viselkedett?
Mind a két oldalát, mind a két arcát láttam, így van, ahogy mondott, hogy két arca volt. Egy olyan apa volt, aki még az életében nem is káromkodott előttünk. Soha nem bántalmazta az anyámat, soha nem bántott bennünket. Két személy lakozott benne, volt egy nagyon jó része, meg egy nagyon rossz része.
A te fejedben nem fordult meg, hogy követed őt ezen az idézőjelesen mondom pályán? Nem volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy nézd, apámnak jól megy, ő egy jó ember velünk, de hát a pénzt meg kell valamiből szerezni.
Gazdaságilag valóban, anyagilag valóban nagyon jól ment neki. A Forbes magazin szerint meg aztán nagyon jól ment neki. De minden hétvégén láttam, és én őt szegény embernek láttam, tehát tele volt pénzzel ugyan, de szabadsága nem volt szabad. És persze, hogy gondoltam arra, hogy milyen jó lenne folytatni, és a nyomdokaiba járni, lépni, de aztán rájöttem, hogy ez nagyon nagy hiba lenne, és aztán elhatároztam, hogy nagy hiba lenne elismételni az ő történetét még egyszer. Sőt, én egyszer nyilvánosan azt is mondtam a kolumbiai államnak, hogy meg fogom bosszulni az ő halálát majd egyszer, de az az igazság, hogy körülbelül 10 perc múlva már megbántam az egészet, mert rájöttem, hogy ez nagyon helytelen, és más utat választottam.
Nagyon sok legendáról szó van a könyvben, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami nem. Különböző sorozatokat cáfolsz, hogy mi igaz a Narcosból, mi nem igaz, hol követték el a tévedést. Számomra az például nagyon érdekes volt, hogy az Escobar családot meg sem kérdezték a Narcos, a Netflix készítői arról, hogy milyen irányba menjenek, hanem egy DEA ügynököt használtak arra, mint forrás, hogy fölépítsék a Narcos sorozatot. Vannak azonban bizonyos legendák, amiket nekünk is meg kell kérdezni. Az igaz, hogy a mai napig találnak például Kolumbiában az édesapád által, vagy az édesapád emberei által elásott dollármilliókat, kötegeket, parasztok, földművesek beforgatva, elrejtve a földbe? Ez igaz?
Ez engem nagyon szórakoztat, ez nagyon mulattat mindez. Minden dollárt, amit találnak Kolumbiában, arról azt állítják, hogy a föld alatt találták és el volt ásva. De rettenetesen felelőtlenek a sajtó, nagyon felelőtlene tekintetben, és hát olyan akkora mérvű a tudatlanság. Egy jó ideje, láttam egy hordót, amit megjelent a sajtóban, tele volt dollárral. És azt mondták, hogy megtaláltak, 600 ilyen hordót találtak tele dollárral. Aki írta, az az igazság, hogy ha életében nem is látott 1 millió dollárt egybe rakva egy halomba. Tehát mutatják ottan a képeken a hordót, itt van tele van 1 millió dollárokkal, de hát fogalmuk sincs.
Aha.
Az apámnak minden egyes fillérje elment, vagy dollárja pontosabban, elment a háborúra.
Milyen a viszonyod egyébként ezekkel a népszerű könyvekkel, sorozatokkal, filmekkel, amik ezt az időszakot, vagy az édesapádat ábrázolják? Mi például láttuk is nagy kedvencünk a Barry Seal film, de az egy vidám, szórakoztató film tulajdonképpen, miközben egy nagyon durva végkifejlete van az egésznek, amiről talán nem is tudnak az emberek.
Nem vagyok ellene a sorozatoknak, de igenis nagyon ellene vagyok annak az üzenetnek, amelyet ezek a sorozatok küldenek, mert az apámat egy sikeres valakinek mutatják be, és szerintem nem volna szabad az én apámat úgy feltüntetni, mint egy sikeres valakit. Az életének csak 10%-át élvezte, és most olyan korban halt meg, olyan életkorban, mint amely most én vagyok, tehát ugyanolyan annyi éves volt, mint én most. Volt lehetőségem kapcsolatot fölvenni a Netflix-el, még mielőtt elkezdték volna forgatni ezt a bizonyos sorozatot, és lehetővé tettem nekik, hogy az én archívumomhoz, anyagomhoz hozzáférjenek. 30 000 képet bocsátkoztam a rendelkezésükre, videókat, felvételeket, és azt mondták, hogy nem, ez őket nem érdekli.
Aztán egy DJ ügynököt használtak, igen, aki nyomozott ugye édesapád iránt.
Hogy szívesebben ragaszkodnak a saját verziójukhoz. Például beszéltem arról is, hogy mennyire korrupt minden egyes szervezet, amelyikről csak szó van.
Arra emlékszel, hogy mi volt édesapád utolsó mondata, amit neked mondott, amikor beszéltetek telefonon? Azt említed a könyvben, hogy már feladta a saját biztonságát, nem törődött a hívásokkal.
Azt mondta, hogy mindjárt felhívlak. Mindjárt felhívlak. Rögtön felhívlak. Ez volt az egyetlen. Ez az utolsó két szava.
Tudhatta, hogy ez az utolsó beszélgetés? Érezhette, hogy ez az utolsó?
Tíz éven keresztül semmi más nem tanított nekem, mint az, hogy ne használjam a telefont, mert az az életembe kerülhet. És soha nem is használta a telefont. Tehát csak december másodikán, tehát 93. december másodikán használta a telefont, amikor úgy döntött, hogy véget vett az életének.
Tudatosan.
Conscientemente. Persze, abszolút. Apám okos ember volt. Nem tudom, hogy miért használta volna a telefont, hogyha 10 éven keresztül meg korábban azt tanította nekem, hogy ne használjuk. Mi mondta, hogy minden embert, akit megöltem, azt úgy találtam meg, hogy felhívtam telefonon. Mindenki telefonál, hazatelefonál, felhívja az anyját, felhívja a mennyasszonyát. És így kapják el őket.
Azt a mindenit. Hát azért ez nagyon kemény élet lehet. Beszélgetünk még, folytatjuk mindjárt Juan Pablo Escobarral beszélgetést. Ha van kérdés, nyugodtan küldjetek el. 8:30 pontosan, jövünk rögtön a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Juan Pablo Escobar a vendégünk, Mr. Escobar apám titkai. Ezzel a címmel jelentetett meg Escobar fia egy könyvet, és erről a könyvről beszélgetünk Juan Pablo Escobar magyarországi látogatása kapcsán. Az egy érdekes kérdés, hallgató küldte, hogy hogy gondolnak Escobarra ma Kolumbiában? Még mindig istenítik, vagy egyfajta, hogy is mondjam, csak a popkultúra részeként tekintenek rá egyfajta hősként, vagy most már azért a filmek, könyvek hatására tisztában vannak azzal Kolumbiában, hogy ki volt Escobar és mit csinált?
Attól függ, hogy az ember kitől kérdezi ezt. Ha az ember mondjuk a politikai osztálytól kérdezi a legmagasabb réteg, akkor hatalmas gyűlölet él bennük mind a mai napig. Ha a szegényeket kérdezi az ember, akkor meg a másik oldal, akkor őt még mindig eléggé imádják. Szerintem az apámat a sajtó gyakran egyfajta Robin Hoodként is emlegeti, de ezt igazából a sajtó találta ki és ragasztotta rá. A társadalom azt nem tudja elfelejteni, azt a mérhetetlenül mennyiségű vért, ami tulajdonképpen elfolyt, kifolyt, tehát ez azért ez a tudatában van mindenkinek.
Te most Argentinában élsz, vagy Kolumbiában bármikor hazamehetsz, megismernek ott téged, üldöznek még mindig, mi a helyzet?
Argentínában élek, 14 évig nem térhettem haza a Kolumbiába. Visszamentem azért, mert elindult egyfajta béke folyamat, tehát egyfajta megegyezés, kiegyezés az áldozatokkal, és arra visszaengedtek, de halálosan megfenyegettek, tehát nem tudtam visszamenni korábban. 26 éve élek most már Argentínában.
És ha most visszamennél, vagy oda költözél, akkor vannak még a kártelnek olyan részei, vagy olyan élő tagjai, akik ismerték apádat, és megfenyegetnének, vagy akár megölnének a mai napig?
Elég sok, és köztük elég abszurd fenyegetést is kaptam. Volt, aki azért fenyegetett meg, mert nem voltam hajlandó Pablo Escobarrá válni. Tehát csalódást okoztam nekik. Sajnálom, de az az igazság, hogy inkább vagyok építész és a magam bőrében, mint az ő bőrében.
Nem sajnált szerintem. Kapcsolat?
Persze, ezt idézőjelben mondtam ezt a sajnálomat.
Igen, többen kérdezik, meg nekünk is eszünkbe jutott, hogy kapcsolatba kerültél-e magával a kábítószerrel az életed folyamán valamikor.
Mikor 7 éves voltam, akkor az apám felvilágosított a drogokkal, a kábítószerrel kapcsolatban, megmutatott mindent, hogy mi hogy néz ki, és elkezdte elmagyarázni mindegyikről részletesen, hogy ez milyen kárt okoz, az milyen kárt okoz, és ő maga heroin kivételével mindent ki is próbált. Szeretettel nevelt engem, és igyekezett tudást is plantálni belém. Elmondta, hogy a kokain az nem arra való, hogy fogyasszuk, az arra való, hogy eladjuk. És elismerem, hogy marihuánát azért szívtam már felnőttként. És azt mondta, hogy ha kíváncsi lennék, ha valamilyen kíváncsiság lenne bennem a kábítószer iránt, mondjam meg neki, és ő majd velem együtt kipróbálja. Tehát ő attól a naptól kezdve a drogot legalizálta a számomra, az én részemre. Tulajdonképpen ettől kezdve már nem volt érdekes.
Volt egy olyan pont, amikor édesapád kiszálltott volna? Hát a világ egyik leggazdagabb embere volt, hatalma volt, pénze volt. Mesélt ő arról, vagy beszélt arról, hogy lesz egy pont, amikor kiszáll, vagy ez neki soha nem jött volna el?
Nem az a fajta ember volt az apám, olyan ember volt, aki nem adja fel a dolgokat, nem hagyja félbe. Jó lenne persze most azt mondani nektek, hogy igen, gondolkozott ezen, de nem. Az egyetlen alkalom, amikor úgy érzem, mintha hallgatott volna rám, amikor bevonult a katedrálisnak nevezett börtönbe, de az igazság, hogy becsapott bennünket, mert akkor azt mondta, hogy abba hagyja, de és igazából azért vonult börtönbe, hogy kifújja magát.
Ez az a börtön, amit saját magának épített, vagy ő építette, ebből a börtönből szökött meg.
Így van, ő az, aki a saját börtönét meg tudta építeni. Már jóval korábban ismert azt a terepet, mert hogy az a terep, az hozzánk tartozott, amit mi földünk volt. És aztán átpapíroztak mindent, hogy azt mutassák, hogy ez igazából állami földterület, nem a miénk. az egyetlen gonosztevő vagy bandita a világon, aki a saját börtönét megépítette.
Írsz a könyvben a saját börtönében, amit ő épített magának. Írsz a könyvben a börtönben egy emberről, akit odahívott és ott tölt meg a börtönben. Ez így volt? Hogy valakivel ő összeveszett, és aztán a börtönben számolt levele. Ez az a börtön?
Ez így igaz. Igen, két
üzlettársát,
emberét,
üzletfelét, riválisát.
Odahívta, igen, és valóban ott történt. Az az igazság, hogy rájött, hogy a Káli kartelnek dolgoztak is, tehát elárulták.
És meglopták pénzzel.
Igen.
50 vagy 60 millió dollárral lopták meg akkor, amire ő rájött, mert egy széfet megtaláltak, amiben volt 20 millió dollár, így jött rá Pablo Escobar, hogy elárulták, behívta őket a börtönbe, és a saját börtönében, amit rabságban töltött, elvileg is van, megölte azt a két embert a börtönben.
Így van, a börtönben. Az az igazság, hogy elárulták őt, átálltak, és azt mondták, hogy nincs pénzük, és akkor valaki meg náluk megtalált 23 millió dollárt eldugva.
Igen, egy szépben megtalálták a pénzt, olvastam, igen. Ez az a börtön, amiből ő a föld alatt szökött meg, legalábbis a Narcosban így ábrázolják, hogy a saját börtönéből egy általa épített alagúton keresztül szökött meg, mert hogy ő már ezt az alagútat beépítette, amikor építették a börtönt.
Nem alagút volt ez igazából, tehát nem alagúton keresztül szökött meg, de megszökött. Én egyébként egyszer meglátogattam őt ebben a börtönben, és azt mondta, hogy gyere, megmutatom, hol fogok megszökni.
Vagy megmutatta magát a folyosót, vagy a kerítést?
Nem. Az az igazság, hogy 4 darab téglát a falban nagyon rossz minőségű cementtel épített be.
Úgyhogy
semmi, egy kézmozdulattal ki lehetett lökni ezt a 4 téglát, és kívülre került az épületen kívülre.
Kisétált.
Tehát nem azt mutatta meg nekem a börtönbe, hogy hol alszik, meg mi a fekhelye, hanem azt, hogy hogy fog megszökni, és hogyan.
Azon gondolkoztál, hogy mi lenne, ha édesapád életben maradt volna? Hogy mi lenne mondjuk a te sorsod? Valószínűleg te is a kártel tagja lennél, és kábítószerrel kereskednél, lázadtál volna a saját apád
nem,
ellen?
Nem, már rég meghalt volna, ő is. Mindenki, nem volt hely mindkettőnk számára.
Már mindenki halott lenne. De már te se lennél életben.
Nem, senki nem lenne életben. Az az igazság, hogy ez igazi csoda, tényleg csoda, hogy én itt most tudok veled beszélni.
Vagy tehát
veled.
Apád halála tulajdonképpen, hogy elvesztetted a legfontosabb embert az életedben, hogy lelőtték ott a tetőn, az a te saját megváltásod is volt egyben, és a saját szabadulásod a saját apádtól.
Igen, ettől függetlenül az ellenségeink simán megölhettek volna bennünket kérdezés nélkül. Az az igazság, az ő szempontjukból nézve a dolgokat nagy rizikót vállaltak azzal, hogy életben hagytak bennünket, mert én is dönthettem volna úgy, hogy megbosszulom az ő halálát végeredményben. De ez egy üzenet a saját gyermekeik számára is, tehát az lett volna, a saját gyerekeiknek is üzentek volna ezzel.
Gondoskodott ő rólatok? Adott valamilyen térképet? Elmondta, hogy a menekülésetekre, a bujkálásatokra itt van 1-2-3 millió dollár, ide menjetek, itt van egy lakás, itt van egy szép. Eszébe jutott, hogy mi lesz veletek, hogy menekülnötök kell akár az országot is elhagyni, vagy erre nem volt energiája, nem tudott nektek már semmiben segíteni?
Pontosan ellenkezőleg mindig is arra gondolt, hogy nekünk menekülnünk kell, el kell hagynunk az országot, és valamilyen módon eljutni máshova.
Dugott el pénzt, adott nektek, segített a halála után?
Nem dugott el, odaadta, hagyott pénzt arra. Én elkövettem azt a hibát, hogy elmondtam azt, hogy van ez a pénz az egyik nagynénémnek, és attól kezdve nincs nagynéném. Elvitt a pénzt, és
ő is elárult benneteket.
9 millió dollárral kötével.
9 millió dollárt hagyott hátra édesapátok a menekülésre, a bujkálásra.
Igen, annyit.
És a család egyik tagja elárult, és eltűnt vele.
Így van. Szállodában voltunk, nem tudtunk kijutni az épületből, nem volt lehetőség. És ki kellett volna fizetnünk a számlát, és nem tudtuk. Bíztam benne, megmondtam, hogy hol a pénz, kértem, hogy hozzon pénzt, és a többet eltűnt. Nem láttuk.
Most nagyon sokat beszéltünk arról,
nagynéni volt.
Sokat beszéltünk arról, hogy milyen volt vele az apja, ő milyen a saját fiával, mit tanít a nagyapjáról, mit tanít a drogkártelek virágáról, a drogról.
Az én fiam tudja, hogy a nagyapja bűnöző volt. 8 éves most, és ha megkérdezitek tőle, hogy a nagyapád ki volt, megmondja, hogy ez bűnöző. De az az igazság, hogy tiszteli és szereti, mert milyen apa lennék én, ha a saját fiamat arra tanítom, hogy gyűlölje a nagyapját. Én tudom, hogy ha az apám élne, akkor nagy szeretettel bánna az unokájával. Tehát azt akarom, hogy szép legyen a kapcsolatuk, miközben tudatában van annak, hogy mi az igazság. Tehát nekem ez a nagy kihívásom, mint apának, ez a nagy feladatom, hogy a gyerekem, a fiam ne kövesse az ő nyomdokait, hanem új utat járjon be.
Az igaz, hogy amikor az édesapját lelőtték, akkor ugye volt egy hatalmas hacienda, ahol állatokat hozatott magának repülővel, Amerikából, Miamiból, vízilovakat, zebrákat, zsiráfokat hozott, és berendezett egy óriási állatkertet. Valamint betom, írsz a könyvben arról, hogy betomból csinálták meg a sövényt, mert hogy olyan drága állatokat akart hozatni, amire nem volt lehetősége, hogy aztán ezeket az állatokat célra keresztették, és ott Kolumbiában a vízilovak elvadultak, elszabadultak, vagy lett ennek az állatkertnek utána valamilyen sorsa? Vigyázott erre valaki?
Eredetileg 4 darab vízilovat vásárolt csak az apám, 2 párt. Most meg azt mondják, hogy 40 van, mások meg azt mondják, hogy már 100 van, és most már ez egy ilyen...
Megvan még az állatkert, az még létezik, az a helyszín?
A politikusok kezébe van, tehát mondjuk...
A Zú Escobar.
Most 5 szálloda van ott helyben, 5-5, és emellett meg egy maximális biztonság, tehát maximális fokozatú börtön is. Ez most turisztikai látogatóhely, tehát idehozzák a turistákat elsősorban nézelődni.
Egyébként ez egy érdekes kérdés, az ő sírja, az egyfajta kegyhely, járnak oda emberek, akik idézőjebb a tiszteletüket akarják tenni Escobar sírjánál?
Nem tudom, hogy most a tiszteletüket fejezik ki, vagy mit fejeznek ki. Én voltam, elmentem, megnéztem. Persze nagyon korán mentem, hogy ne találkozzak, ne kelljen találkozni senkivel, de így távolról visszanézve, és például láttam azt, hogy rengetegen csinálják azt, mert nagyon tetszik nekik, hogy kokaint szórnak szét a sír kövér.
És onnan szívják fel, láttam én is.
És akkor így elkezdik az apámat utánozni, az egész egy ilyen hatalmas fiesta, egy óriási buli. Úgyhogy úgy látom, hogy az, aki oda megy, oda a sírhoz, annak fogalma sincs az
élet. Volt egyébként a családnak esetleg terve, vagy nem gondoltak arra, hogy jeltelen sírba temessék el, vagy pedig olyan helyre, ami nem publikus?
Nem, soha nem jutott eszünkbe. Arra gondoltuk, hogy miért ne lehetne eltemetve mint bárki más, de hát aztán ilyen zarándék helyé változott.
A Cali kártelből vannak még életben? Valakik? Ez a kártel, ez létezik még? Exportál kábítószert akár Amerikában, akár máshova? Kolumbiából?
4 nagy, úgynevezett nagy tagja van még. 2, egy testvérpár és az ő partnerei, tehát már mint hogy két. Na most ebből a 4 nagy emberből ugye 2 már meghalt, 2 meg le van tartóztatva, tehát börtönben ül. Ők azok, akik a bombát helyezték akkor 88-ban ugye elhelyezték azt a hatalmas bombát a házunknál. De a gyerekeikkel is jóba vagyok, tehát az ő gyerekeikkel. Ugye hála ennek az úgynevezett béke folyamatnak, amit elindítottam.
De egykoron ők téged meg akartak ölni, tehát nem volt mindig ilyen könnyű a béke, nem? Apád halála után ők megfenyegettek.
Sőt, 4 millió dolláros vérdíjat tűzte ki a fejemre. Na most nem estek túl nagy izgalomba, mert kiderült, hogy nincs ember, aki ezt a 4 milliót kifizetné neki.
Pablónak volt egy lánya is, ha jól mondom, ugye? Tehát neked van egy...
Igen, egy 7 évvel fiatalabb húgomban.
7 évvel fiatalabb. Igen. Ő is inkognitóban él valahol a világon?
Hogy is mondjam, nem inkognitóban, de így csendesen,
nem
kicsit elvonultan él.
Azt említetted a szünetben, hogy még a kutya nevét is megváltoztatták.
Igen, ő is nevet változtatott, meg még a kutya nevét is megváltoztatták.
Azt a minden segít neki.
Az az igazság, hogy ha nem a saját nevünkön keresztül, akkor a ön bejegyzett, nyilvántartott vagy regisztrált kutya révén is megtalálhattak bennünket, úgyhogy a kutya is.
Azt a mindenit. Az igaz az a történet, hogy Pablo egyszer a menekülés közben fázott a lánya, és elégetett 1 vagy 2 millió dollárt, vagy ez már az a fajta álságos romantika, amit a sorozatok vagy a könyvek mögé tesznek?
Ez szemenszedett hazugság, ezt a Netflix találta ki. Mi trópusi ország vagyunk, ott nagyon-nagyon ritkán kell fűteni, ha kell egyáltalán. Az apám azért ennél jóval intelligensebb ember volt. Ha hideg lett volna tényleg, akkor kimegy, vág fát az erdőbe, vagy elégeti a butorokat, és azzal tüzel. Na most ki az, aki... Csak a hollywoodi agytrözt az, aki ilyeneket kitalál. Ezek is ilyen mítoszépítések, igen, legenda kreálások az apám körül. Tehát én pontosan ezért harcolok, hogy ezek a mítoszok végre lerombolódjanak.
Persze, ez fontos is. Volt arról valamiféle összesítés, vagy bankszámla, vagy egyenleg, hogy amikor a leggazdagabb volt, akkor körülbelül hány milliárd dollárja volt? Ugye ő még a Forbes magazinban is szerepelt, mint a világ egyik leggazdagabb ember, hogy körülbelül mekkora vagyona volt.
Én egyszer megkérdeztem tőle apukámat, hogy mennyi pénzed van. És szó szerint azt mondta, hogy már belefáradtam a számolásába. De hogy mégis legyen valami fogalmatok, mondjuk így az aranykorszakában, ami a 80-as években volt, 50-70 millió dollárt keresett minden hétvégén.
Ah, 50-70 millió dollárt minden hétvégén Miami-ban a különböző transportokkal.
A többit nem tudjuk. A többi, ez csak a Miami keresette egy hétvégén.
Hova rakta ezt a rengeteg pénzt? Bankba be tudta tenni? Elásta, elrakta?
Nem. Nem egy bankokba, te több bankba.
Több bankba
rakta. És akik segítettek neki a pénzek kezelésében. Minden bankár rendkívül boldog volt, és nagyon szívesen segített.
50-70 millió dollár egy hétvége alatt.
De most nem tudták megszámolni a pénzt, hanem súlyra. Tehát rárakták egy mérlegre, és a súly alapján becsülték meg az összeget.
Azt a mindenit.
Tehát akkor még nem volt olyan gép, amivel ezeket végig lehetett volna pörgetni.
Na, mindjárt folytatjuk még a beszélgetést. Ha van kérdésetek, nyugodtan küldjetek el. Juan Pablo Escobar a vendégünk, Mr. Escobar apám titkai című könyvéről beszélgetünk. Jövünk rögtön a hírek után.